Idén is bővelkedett kulturális programokban a Sárospataki nyár. A következőkben a Művelődés háza és könyvtára igazgatójával, Csatlósné Komáromi Katalinnal értékeljük az elmúlt időszakot kulturális szempontból, majd szólunk az előttünk álló programokról is.
Sárospatak nagyon meghatározó szerepet játszik a magyar kulturális életben, de talán nyugodtan mondhatom, hogy az egyetemes kultúra történetében is. Ebből a nagy hagyománycsomagból ma mi azokat hasznosítjuk, újítjuk meg, amelyekre akár a sárospatakiak, akár az ide látogató turisták méltán kíváncsiak lehetnek. És azt sem szabad elfelejteni, hogy az általam képviselt intézmény, a Művelődés háza és könyvtára nagyon széles skálán mozog, és a mozival együtt, könyvtárral sokféle tevékenységet biztosítunk, de azért Patak kulturális élete azokkal a nagy évszázados műhelyekkel kerek egész, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeummal, vagy éppen a Református Kollégium nagy könyvtára, a Római Katolikus Gyűjtemény kínál. Tehát így együtt színes a paletta, talán mi vagyunk az az intézmény, aki az itt élő emberek életében is minden nap jelen van, legyen ez csak egy éppen egyszerű ismeretterjesztő előadás, vagy a nagy volumenű zempléni fesztivál.
Ahogy készültem erre az interjúra, átnéztem az idei program kínálatot, ami már elmúlt és ami még várható ebben az esztendőben a városban, és azt láttam, hogy hát ugye nem csak azok a rendezvények vannak, idézőjelben az, hogy csak, amelyeket maga az intézmény maga szervez, bonyolít le, hanem nagyon sok különböző más rendezvényben, bizonyos mértékben, de azért benne van a Művelődés háza és könyvtára. Na de kezdjük akkor azzal, hogy ha egy éves programot összeállítanak, milyen gondolatokat fogalmaznak meg, tehát mennyire az abban az évben várható aktualitások, vagy mennyire határozzák meg ezt a városnak a hagyományai, és maga a minőség is természetesen?
Igen, hát a tervezés is egy összetett feladat, és itt szeretnék visszakapcsolni arra a tényre, hogy az intézményünk már 2010-ben nyert el a minősített közművelődési intézmény címet, ami azt is jelenti, hogy használjuk azt a szakmai protokollt, amely a tervezés folyamatát is mondjuk tökéletesíti. A tervezés szakaszában két irányból is hűtjük és rendszerezzük az elképzeléseket. Az egyik természetesen azok a már megismert, ahogyan említetted, hagyományos rendezvények, amelyek jellemzik a városunk éves programnaptárát. Másrészt alkalmazkodunk a helyi aktualitásokhoz. Harmadrészt rendszeresen gyűjtjük a látogatói véleményeket és észrevételeket, tehát azokból a tapasztalatokból vagy esetleges kritikákból is próbálunk új és jól szervezhető programokat kitalálni. Harmadrészben az elmúlt időszakban eléggé változatos volt a tárgyi feltétel, amely között dolgoztunk, tehát ez is meghatározta, és hát nem utolsó sorban a tervezésnél egy fontos szempont az anyagiaknak a figyelembevétele is, és ebből gyúrjuk össze az éves program naptárunkat. Még az is egy fontos momentum, hogy nem az intézmény vezető mondja meg a tutit, hanem minden szakma területnek a felelőse a saját területén összegyűjtött vélemények, illetve új javaslatok alapján tesz le mondjuk egy kiállítási tervet, vagy az ismeretterjesztő programok tervét, vagy a hagyományőrző események tervét, és ebből a sokféle csatornán érkező ötletbörzéből, nyilván a város vezetésével egyeztetve születnek meg azok a programok, amelyeknek aztán a patakiak részesei lehetnek.
Egy kicsit belekapaszkodnék az anyagiakban, hiszen az elmúlt években megszokhattuk, hogy egy kicsit ilyen, mi láttuk ennek igazából a hasznát a kultúra élvezők, hogy viszonylag jól pályázott az intézmény. Tehát, hogy komoly pályázati sikereket ért el, idén is folytatódott ez a tendencia?
Igen, örömmel mondhatom, és én nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy a pályázati aktivitás nem csökkent, hanem mindig figyelemmel kísérjük azokat a lehetőségeket, amelyek az anyagi forrásainkat növelhetik, és nem csak figyelemmel kísérjük, hanem oda pályázunk, és aztán általában a nyertesek között szereplünk. Ez azért is nagyon fontos, mert ha valaki részletesen megvizsgálja az intézmény költségvetését, akkor az önkormányzat által biztosított fix támogatásunk, ez általában a bérek és a dologi kiadásaink, tehát a rezsiköltségek, elegendőek, de az a nagyon sok esemény, amely az év közben megvalósul, annak a jelentős részét a pályázati forrásokból teremtjük elő, majd az ott keletkezett bevételekből aztán újra visszaforgatjuk a programokra. A város önkormányzata viszont óriási szerepet vállal a nyári nagy rendezvények finanszírozásában, hiszen azok a nagy koncertek, amelyek most már évek óta rendszeresen kísérik a mindennapi életet, itt egészen a tanuló ifjúságnak szervezett április 30-ai koncerttől most akár a szabadság koncertig bezárólag, ezeknek az anyagi hátterét viszont az önkormányzat biztosítja. Tehát egy nagyon szoros párbeszéd és együttműködés szükséges ahhoz, hogy ezek a dolgok is zökkenőmentesen történjenek.
Ha össze szeretnénk foglalni a pályázati eredményességet, és hát természetesen a munkatársaknak a válvetve folytatott munkáját, akkor milyen eredményt kapunk? Hogyan lehet ezt mindezt összegezni?
Mindenképpen azt hiszem, hogy egy nagyon pozitív eredményt kapunk. A gazdasági adatok tekintetében konkrét számok támasztják alá, hogy az önkormányzattól kapott támogatáson felül még milyen összegű pályázatokat nyernek a kollégák, hiszen ha azt mondom, hogy 86 millió forint a önkormányzat által évelején intézményünkhöz rendelt támogatás nagysága, és évvégére bizony van egy 130-140 milliós költségvetésünk, akkor az azt jelenti, hogy a itt keletkezett különbséget zömében pályázatokból, jegybevételekből vagy éppen terembérletekből teremtjük elő. A pályázatok tekintetében kiemelést érdemel a Csóri Sándor program, amelynek keretében regionális népművészeti hagyományőrző programok támogatására is jelentős összeget nyert a kollégánk 10 millió forint értékben, de innen tudtuk finanszírozni az idén a Bodrog Néptánc Együttes programjait, és még sok-sok olyan népzenei koncertet, gondolok itt a Szalona és Bandája megjelenésére, vagy éppen a Hetko Ági már emlegetett eseményére. És hát természetesen a Nemzeti Kulturális Alap Filmművészeti Kollégiumánál a mozi programjaira, a mozi innovációira, de pályázunk a Közművelődési Kollégiumnál rendszeresen, hiszen sok-sok eseményen a vendégek ott látják az előadó mögött az NKA táblát. Ez azt jelenti, hogy ezek a programok, vagy akár az idei nemzetközi kórus találkozó is, ami tavasszal rendeztünk, teljes egészében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. A programok előteremtéséért is sokat dolgoznak a kollégák ezekkel a pályázatokkal, és nem utolsó sorban a megvalósításért. Talán jól érzékelhető a városban, hogy itt is csökkent a létszám az egyes szakmacsoportokban, ezért egyfőre a korábbinál is több feladat jut, és hát bizony ez nagyon precíz időbeni beosztást és odafigyelést igényel, mert ha azt mondom, hogy a Vízikaputól a Zemplén Fesztivál 60 helyszínéig ott vagyunk, plusz még a saját eseményeink, vagy amiben esetleg partnerként veszünk részt, ez a humán erőforrás tekintetében is hát nagy kihívás, de természetesen az olyan sikereknek, mint amelyet az éven a nyugdíjba vonulós Stumpf Gábor kollégánknak tudtunk biztosítani, hogy állami kitüntetésben részesült, megerősít minket abban, hogy érdemes ezt a tevékenységet ilyen lendülettel végezni.
Még mielőtt rátérnék az idei programokra, érdemes annyit megjegyezni, ugye mindenki látja, aki jár a városban, hogy a város kulturális életében egészen biztosan pirosbetűs rész lesz az, ami történik, hiszen megújul a művelődés házának a Makovec épület, tehát ugye egy óriási beruházás, ami egy nagy öröm, de hát egy óriási feladat is, hiszen az élet megy közben is, folyik, zajlik, szervezni kell az eseményeket. Egy téli szezonon már túl van az intézmény, de hát a nyáriakra is hatással volt, hiszen a Makovec tér az már egy közkedvelt, bejáratott rendezvényhelyszín volt. Hogyan tudták kiváltani ezt a helyszínt?
Szerencsére Sárospatak bővelkedik olyan szabadtéri helyszínekben is, amelyek hangulatosak és a rendezvény lebonyolítása szempontjából is fontosak. Ezek kerültek most előtérbe, elsősorban a Vízikapu. Őszintén meg kell mondjam, az azért nem egy olyan egyszerű helyszín, attól függetlenül, hogy az oda látogatók, főleg ha valaki először jön oda, és nyilván ez nem a pataki közönség, hanem a távolabbról érkezők, rácsodálkoznak arra a szép földrajzi környezetre, de a rendezvények megvalósítása szempontjából kicsit nehezebb. Jól lehet, az épített nézőtér és a kiszolgáló helyiség azért ebben is sok segítséget nyújt, de idén-nyáron úgy alakult, hogy akárhányszor rendezvényünk volt ott, az eső lába az mindig lógott, vagy éppen napközben jelentős eső volt, és utána sikerült a esti programokat mégis megvalósítani. Tehát ez egy nagy kihívás és összetett szervezői és csapatmunka, hiszen ahogyan beszélgetünk beszéltünk róla, a Makovec tér már egy szintet biztosított, és most legalább ilyet, vagy ha nem jobbat kell, hogy ott is elérjünk. Ugyanakkor a Szent Erzsébet utca ezzel az árnyas környezettel, a képtár előtti területtel, ami például több eseményen is funkcionált, nagyon jól működött, és hát természetesen ezeknek a helyszíneknek a kialakításában a saját munkatársainkon kívül jelentős segítséget kapunk a kommunális szervezettől, tehát ez így együtt úgy tűnik, hogy biztosítja jövő nyáron is, mert az építkezés miatt még jövő nyáron is erre kell számítanunk a megfelelő körülményeket. Egyet pedig szeretnék kiemelni, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Iskola udvarán egy új helyszín alakult, amelynek az első ötlete az volt, hogy egy szabadtéri mozi működjön egész nyáron folyamatosan, és ezt június közepétől meg is nyitottuk, de az ottani körülmények, a zárt udvar, az oda felépített színpad megint csak egy olyan kiváló terep lett, amelyet aztán a mozi vetítéseken kívül más alkalmakkor is használtunk, így például a Bodrog Néptánc Együttes 65 éves évfordulóján, vagy a Pünkösdi Gyermektánc találkozón.
Akkor térjünk rá a nyári programokra, hiszen alapvetően ebből azokból kértük ezt az interjút, hogy értékeljük egy kicsit a magunk mögött hagyott néhány hónapot. Annyi rendezvény volt, hogy egy kicsit tömbösítettem, tehát nem kronológiai sorrendben mennénk végig ezeken a rendezvényeken. Talán a legnagyobb közönséget vonzó a Borfesztivál. Ugye ez is egy új helyszínen volt. Hogy vált be, hogyan gondolkodtatok a szervezés közben, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy ugyanúgy, mint a Makovec téren meglegyen az a intim rész, ahol az emberek iszogathatják a borukat, beszélgethetnek, és közben menjen a zene, koncertek a színpadon. Hogyan sikerült ezt megoldani?
Ahogyan beszélgettünk róla, a Vízikapu ugye nem egy szokványos helyszín. Én azt hiszem, hogy maga a fesztivál hangulata, és főleg a nagy színpad produkciók előtt összejött közönség száma jelezte, hogy sokan voltak kíváncsiak az idei rendezvényre is, de az a fajta borászatok előtti közös diskurzusok és borozgatások jobban széttolódtak, mint ahogyan korábban a Makovec téren ez megszokott volt, és hát ez ezzel is járt együtt, hogy voltak olyan helyszínek, ahol elég nagy számú közönség volt együtt, akár több óra hosszán át, mások előtt viszont kicsit kevesebben, tehát a borászok részéről éreztük ezt a fajta véleményt, hogy nem mindenki került itt központi szerepbe. Megjegyzem, a borászatok helyét nem a művelődés háza osztja ki, hanem a hivatal szervezi már évek óta, de összességében azt mondhatom, hogy mégiscsak sokan voltak kíváncsiak a 2019-es eseményekre is, és talán azt a zenei közreműködőt kell egy kicsit más szempont alapján kiválasztani, aki az éven a Jecenyik Sándor, illetve az Agyagbanda volt, mert elég nagy területen egyidejűleg csak egy csücsökben tudtak ők zenélni, és nyilván mindig ott kerekedett kicsit magasabb hangulat, ahol éppen megjelentek. Nem volt olyan könnyen körbejárható általuk ez a terület, mint a Makovec téren. Ugyanakkor a borversenyt nagyon zavartalanul tudtuk megvalósítani itt az Újbástya rendezvénycentrumban. Megmerem kockáztatni, hogy talán még itt a több szinten kialakított borbíráló bizottságok helye egy jobb körülmények közé került, mint az emeleti nagy társalgóban, ahol júliusban azért a hőmérséklet is időnként bebe zavart a borok hőmérsékletét illetően. Tehát azokat a tapasztalatokat levonjuk, amelyeket ebben a naptári évben szereztük, és hát igyekszünk jövőre is egy jó hangulatú fesztivált varázsolni.
Sok koncert volt idén, viszonylag sok, és eléggé jó közönséget vonzott. Minek köszönhető az, hogy a szereplőktől, vagy esetleg attól, hogy már a pataki közönség hozzászokott ahhoz, hogy vannak koncertek Sárospatakon, szabadtéri koncertek?
Hát mindkét tényező igaz. Egyrészt a nagy fellépőknek a népsorát, vagy lehetséges népsorát már évelején összeállítjuk az önkormányzattal közösen, és megpróbáljuk őket minél hamarabb az általunk választott fix időpontokra lekötni. Nyilván a közönség is most már érzi és látja, hogy jó hangulatú és minőségű szabadtéri könnyűzenei programok vannak a városban. Talán azt is el kell mondani, hogy ezek a produkciók nagyon komoly költségvetéssel működnek, és egy dolog, hogy a meghívott előadó gázsiát fizetjük, de másrésztről az a színpad, technika, látvány, hang és fény, ami ezekhez társul, az is nagyon komoly tételeket jelent. Ezért a jegyáraink hát jó lenne, ha követnék ezt a tendenciát. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy drasztikus emelés, de én azt gondolom, hogy Sárospatakon egy viszonylag olcsó jegyár az, amelyekért ezekhez a minőségi programokhoz hozzájuthat a kedves közönség. Nyilván ezt ők nem mindig így értékelik. Igazán ezekről a véleményekről a jegypénztárban dolgozó kollégák tudnak nagyon hosszas élménybeszámolót mondani, de én úgy érzem, hogy lassan mindenki megért, hogy érdemes az előre megváltott jegyekkel dolgozni, hiszen az mindig egy olcsóbb kategóriájú spórolási lehetőségre ad okot. Másrészt pedig az a pénz, amit elkérünk, azért egy jó produkciónak és kellemes estének lehetnek részesei. Ez azt hiszem már évről évre így van, hiszen a Makovec téren 2014-ben kezdtük el ezeket a programokat, tehát 5 év alatt a hazai könnyűzenei élet színe javul most már megfordult Sárospatakon.
Jubilált a Bodrog Néptánc Együttes, ugye a Művelődésháza és Könyvtára néptánc együttese. Egy eléggé nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelték mindezt. Hogyan sikerültek a programok?
A Néptánc Együttes évfordulóját szintén már tavaly decemberben annál a bizonyos tervezési fázisnál végig gondoltuk, és hát azt láttuk, hogy nagy szabadtéri színpadi produkciót nem biztos, hogy tudunk olyan körülmények közé varázsolni, ahogy ez a jubileumot megilletni. Ezért született ez az ötlet, hogy 65 éves évforduló egy Bodrog családi nap, és a közösségnek azt a fajta erejét próbáltuk megmutatni, amely valóban a sokféle korosztály összeköttetését jelenti, és nagyon jó érzés volt látni, hogy a regisztrált vendégeink között tényleg ott voltak, akik apa, fia, akár unoka is már a táncegyüttes tagja. A programok között olyan elemek is voltak, amelyek a hagyományokat követik, gondolok itt a Sipos Gyuri bácsi emléktáblájának koszorúzására, vagy éppen a kezdeteknek a felidézésére, de a családi közös bogrács elfogyasztása, vagy éppen a Herczko Ági koncertje, ami megkoronázta, és mégis ajándék műsor volt, úgy gondolom, hogy mindenkinek elnyerte a tetszését. És hát azt is sokszor hangsúlyoztuk, hogy amikor a Művelődésháza elkészül, és reménység szerint az új, jó, modern színpadtechnikával ellátott színháztermet birtokba veszük, akkor akárhány éves lesz a Bodrog, a nyitó esemény sorozatban megkülönböztetett helyet szentelünk majd a táncegyüttesnek.
Ugye még a bevezetőben említettem, hogy van több olyan rendezvény, amelynek nem fő szervezője, de hát komoly részese a Művelődésháza és Könyvtára, ilyen a Zempléni Fesztivál, úgyhogy folytassuk ezzel, hiszen ez mindig egy komoly feladat az intézmény számára, hiszen nagyon sok stratégiai kérdésben a legavatottabb, legalábbis amit Sárospatakon és környékén valósul meg a programok közül az intézmény.
A Művelődésháza és Könyvtára 28 éve kiemelt partnere az Emplén Fesztiválnak. Azt gondolom, hogy ez egy egyedi státusz, amelyet a Sárospataki intézmény betölt, hiszen bár jó lehet, több kulturális intézménnyel dolgozik együtt a fesztivál, de olyan sokrétű munka, amely a mi házunkhoz kötődik, egyik helyszínen sem valósul meg. Az előkészítés, szervezés, lebonyolítás és utómunkák valamennyi fázisában részt vesz az intézményünk. A jegy értékesítéstől az első sajtótájékoztatón át a záró koncertig. A 2019-es év egy különleges év volt a mi közös életünkben is, ha szabad ezt mondani, mert az Interkultúr most úgy alakította a szervezői struktúrát, hogy a mi kollégáink is egyenként is egy-egy rendezvény felelősei voltak, nem csak itt helyben, hanem Sárospatak határain túl is. Én nagy örömmel mondhatom, hogy maximális pontszámot értek el a kollégák, tehát messze túl mutat az ő tevékenységük a sajátos helyismerettel és a rendezvény szervezői tapasztalattal, időnként azon, amit egy-egy budapesti kolléga ott nagyon optimális körülmények között képvisel, így a két csapatnak ez a fajta együttműködése még inkább hozzájárult az idei fesztivál zavartalan lebonyolításához, és hát nem csak én állapítottam meg ezeket a pozitív változásokat, hanem a budapesti szervezők is kiemelten köszönték itt a népművelőknek, a technikai kollégáknak, hogy ezt a fajta dolgot így vartuk most össze, hiszen ahogy mondtam, mindig is nagyon fontos részesei voltunk a fesztiválnak, de hát azzal a fajta előnyökkel, amelyekkel mi rendelkezünk, mert itt élünk, és akár a Pálházi Kisvasúthoz való hozzájutást, vagy a Mádi Pinceházban a székek témáját is napra készen ismerjük, és hát ezekkel együtt alakult ilyen pozitívan a 28. fesztivál lebonyolítása.
A másik ilyen nagy rendezvény a Pünkösdi Szent Erzsébet ünnep, ez egy egyházi és egy kulturális ünnep együtt, és hát a kulturális részét viszi ugye a Művelődés Háza és Könyvtára. Hogyan értékelhető az idei program ebből a szempontból?
Az idei programban még minket is értek meglepetések, hiszen most a felvonulás része elmaradt, és a vasárnap délután, a mise utáni időszak az esti órákig volt az, amelyet a Művelődés Háza szervezett és bonyolított le. Ez a korábbi években is így volt, csak ugye a délutáni programnak egy kiemelt része volt a Szent Erzsébet Történelmi Társaság által szervezett felvonulás, és esetleg ahhoz kapcsolódó egyéb programelemek, amelyek az idén kimaradtak, de azt gondolom, hogy a mi közösségeink, akár a hímzőkörre gondolok, akár a Bodrog udvar működtetésére, azok is hozzá tudtak járulni, hogy mindig legyen egy-egy színfoltja a programnak, illetve hát ezen a bizonyos kis színpadon, ami a Karolina óvoda volt épülete elé, a fák alá került, és ez így a nagy melegben egy nagyon optimális helyszínnek bizonyult, ott pedig egész délután váltották egymást a korszaknak megfelelő színpadi bemutatók és produkciók, és mi az idén bőven válogattunk azokból a kísérő programokból, ami a Bartatóni csúszlizdája, vagy éppen egyéb ilyen középkori műhely volt. Tehát nyilván tartalmában ez a felvonulás miatt egy kicsit szolidabb, de azt hiszem, hogy változatosságában semmivel nem volt kevesebb, mint a korábbi években, és hát tegyük hozzá, hogy előző nap a Pünkösdi Gyermektánc találkozó, ami teljes egészében az intézmény programja, illetve az egyháznak és a vízikapui helyszín biztosításával a hétfői programjában is részt veszünk, tehát egy komplex hétvége ez az alkalom is, amikor az intézmény dolgozik.
Ugyan a nyára elsősorban szabadtéri rendezvényeké, ugye is legalábbis a közgondolkodásban ez így van, de ne feledkezzünk meg a kiállításokról sem. Ebben a tekintetben milyen volt a nyár?
Mozgalmas volt, mondhatom, hiszen júliusban a Dienes Erika kiállítása volt egy nagyon bájos program, szerintem a sokféle díszlettervezői munkájával és sokféle bemutatkozási irányjal. Augusztusban természetesen az Emprém Fesztivállal dolgoztunk együtt, itt most a felvidéki kiállítók, alkotók kerültek a fókuszba. Hadd tegyem hozzá, hogy ez a fajta dolog is már sokkal korábban, egy évvel hamarabb eldől, és ez az időpont egy nagyon fix az intézmény életében, amikor a fesztivál programnak szenteljük a kiállítótermet, sőt még néha azon túl is. Ősszel, ahol most vagyunk, a Lóránci Zsuzsanna hímzőműhely 45 éves jubileumi kiállításával indítottunk, de már túl vagyunk, ugye az úton van a Cifra Központ kiállításán is, ami kortárs roma alkotók munkáit mutatta be egy emelettel följebb, tehát a kiállításaink erősek, ebben nem titok, hogy együttműködünk a képtárral is, hiszen ott is sok kortárs alkotóval való együttműködés van felszínen, de a tér nem minden esetben biztosított, és akkor ezt az Urbán György kiállítótermet is használjuk erre a célra.
Két az intézményhez illeszkedő, de mégiscsak különálló része is van a Művelődési Háznak, ez pedig ugye az egyik a mozi. Már egy fél mondattal említetted, hogy ugye az is most változáson esett át a költözéssel, meg hogy voltak kísérletek arra, hogy egy kicsit színesíteni a körülményeket. Amióta megnyílt az új mozi, ami már egy jól felszerelt, tényleg a filmeket a Magyarországra beérkezés után már szinte azonnal vetítik, és hát eléggé sikeres volt. Tart még ez a lendület? Ugyanúgy látogatott még a mozi?
Igen, egyik oldal azt mondhatom, hogy igen, másik oldalról pedig azt, hogy a megváltozott körülmények azért a nézőszámban mégiscsak jelentkeztek. A városi képtár volt az, ahol most el tudtuk helyezni a mozit, és ott egy 72 férőhelyes fix vetítőterem áll rendelkezésre. Azt kell mondjam, amikor olyan a film kínálat, akkor ez a terem is fullon dolgozik, és erre az őszi-téli évadban azért jó néhány alkalommal volt példa, De az is igaz, hogy a csütörtök péntekek talán egy kicsit gyengébb eredményeket mutatnak. Nagy reményekkel indítottuk a szabadtéri mozit, és nagyon sokféle forrást mozgósítottunk annak érdekében, hogy ez a jó kis helyszín kialakuljon. Hát rögtön a nyitáskor, az a bizonyos szúnyogos időszak júniusban nem éppen a legjobb visszajelzéseket hozta, és ez a nézőszámban is megmutatkozott. A nyár további részében pedig voltak erősebb és gyengébb napok, de még azt a látogatói létszámot, amit mi ennek a szabadtéri új helyszínnek terveztünk, azt nem sikerült elérni. Ennek két okát is látom. Egyrészt az, hogy nem egy bejáratott dolog. Tehát az elmúlt 18 év tapasztalata, mióta itt vagyok a városban, azt mutatja, hogy hosszú idő kell, vagy mindenképpen idő kell ahhoz, hogy egy-egy új rendezvénysorozatot, egy új helyszínt, egy új folyamatot megszokjon a közönség. Úgy tűnik a mozi esetében is ez így van. Talán a marketing csatornákon még lehet nekünk is javítani. A másik dolog pedig olyan nagy a nyári rendezvény kínálat, és itt most nem csak a sárospataki programokra gondolok, hanem azokra a környező településeken zajló eseményekre is, amelyekre bizony szívesen mennek el a patakiak, és ha már van 2-3 választási lehetőség egy szombat este, akkor nem biztos, hogy a mozi marad az első helyen.
A másik intézményrész pedig a könyvtár. Ugye az embereknek a gondolkodásában még mai napig is azért, hogy elmegy az ember egy könyvtárba, egy nyugodt, csöndes helyre, ahol lapozgathat könyveket, kivehet néhány izgalmas regényt, hazaviheti, elolvashatja, aztán visszaviszi. De hát itt pezsgő élet van a könyvtárban. Tehát látom, hogy szinte minden héten legalább egy, de inkább több rendezvény van. Ezek mennyire sikeresek, és kik a célközönségei?
Igen, a könyvtári terület nem csak itt Sárospatakon, hanem országosan is, azt hiszem, akkor jár jó úton, ha felismeri és követi azt a tendenciát, hogy ez a fajta klasszikus könyvtáros feladatkör kicsit változik, hiszen az emberek most már nagyon sokféle csatornán szereznek új információkat, és olvasni sem biztos, hogy nyomtat könyveket olvasnak. Ezzel együtt a könyvtár még az új helyszínen, most a Comenius Campus helyén is megtalálta azokat az intim tereket, ahol a könyvtárhoz kötődő jól bevált közösségeit működtetni tudja. Gondolok itt a Baba Mama klubra, vagy az irodalmi olvasókör tagjaira, de akár más célirányosan szervezett gyerekfoglalkozásokat is tudnak ott fogadni. Ha pedig nagy létszámú csoportok jönnek, mint például a húsvét ünnepkör előtt, vagy az őszi szezonban, akkor azokat a foglalkozásokat itt az Újbástya rendezvénycentrumban tartjuk. Örömmel mondhatom, hogy a könyvtári intézményegység is egy nagyon széles kapcsolati hálóval működik, és igyekeznek ezt a kollégák jól is működtetni, és így azok a tevékenységek, amelyek ma bevonzák a látogatókat, korosztálytól függetlenül, talán áttételesen vagy közvetve vezetnek majd oda, hogy a végén egy klasszikus könyvkölcsönzés, vagy helyben való kutakodás, vagy folyóiratolvasás elinduljon. És hát ami nagyon fontos mind a két szakmaterületen, vagy intézményegység vonatkozásában és a moziban is, hogy sokszor mondtam, hogy új csatornák, új felületek, jobban kell hirdetnünk online, Facebook, de mégiscsak van egy nagyon személyes vonatkozása is annak a munkának, amit mi végzünk. Tehát az, hogy az olvasók jól ismerik a könyvtáros kollégákat, hogy tudják, hogy bármelyikünket megállíthatják az utcán, és azonnal közreadhatják a véleményüket, azt hiszem ez a fajta személyes együttműködés viheti és viszi sikerre ezt a sokszor elfeledett tevékenységet. És hadd tegyek még hozzá egy nagyon friss élményt, a napokban a Debreceni Egyetemen vettem részt egy konferencián, ahol egy tőlünk kisebb város polgármester asszonya mondta el, hogy milyen rosszul esik neki is, amikor a városban élők azt mondják, de hát nincs semmi. És akkor ő meg visszakérdez, hogy ezen a rendezvényen voltál, itt volt egy oda. Azt hiszem, Patakon is elő-elő fordulnak ilyen szituációk, és a városvezetéssel közösen mi is feltehetjük, hogy a kérdést, hogy januártól december 31-ig olyan széles a skála, amiből lehet válogatni, ha mindenen ott volt, akkor kicsit megkérdőjelezhető az a mondat, hogy nincs is semmi.
Beszéljünk a legutóbbi rendezvényről, ami az elmúlt hétvégén van. Van egy picike, nagyon tündéri eseménye a Művelődési Háznak, ami átvezeti gyakorlatilag szerintem a nyári szabadtéri rendezvényeket, bevezeti már a téli vagy a hidegebb időszakok közé, ez pedig a Patakpart Minifest, ami hát tényleg, ahogy a neve is mondja, nem egy túl nagy fesztivál, de hát nagyon sok értéket mutat meg, amire néha nem is veszünk észre, vagy ha észreveszünk, nem ilyen oldaláról látjuk. Idén milyen kínálat volt?
Idén is igyekeztünk ezt a sokféleséget megtartani, és hát ha csak azt mondom, hogy belekaptunk a képzőművészetbe, a zenében mindenképpen, igyekeztünk megszólítani a gimnáziumi közönséget olyan témákkal, amelyre azt gondoltuk, hogy ők is vevők rá, és hát nem utolsó sorban a zene az mindenképpen a központban volt. Ugyan Hollerum Gábor karmester részvételével a komoly zene, mert ő a filmzene történetét mutatta be, ahol a szimfonikus művek is fontos szerepet játszanak, de itt élő zenében pedig a jazz és a gitár és a megénekelt versek kerültek előtérbe az Újbástyába. Három kiváló zenei programot valósítottunk itt meg. Füsi Nagy Regő jó volt távol, pedig a fotóművészet is kapott egy szeletet. Úgyhogy valóban egy nagyon sokszínű program volt, és hát az volt az érdekessége, hogy még az Árpád vezér gimnáziumban a képregény hősökkel és a képregény kialakulásával ismerkedhettek meg a diákok, addig a református kollégiumban pedig már nagyon sikeres életutaknak lehettek tanulni a ott tanulók, dr. Bolvári Takács Gábor előadásában, a Sárospataki művészeti sikerek egészen Pécsi Sándortól felvonultatták azokat a ma is alkotó élő művészeket, akik bármelyik művészeti ágban itt a körünkben vannak.
És elérkeztünk egy kicsit a jövőhöz. Milyen rendezvények várhatók a közeljövőben? Mire lehet invitálni a sárospataki kultúra szerető közönséget?
Ahogyan említetted, a megváltozott körülményeket már teszteltük egy évad alatt, hogy mit tud a bástya, és hát a kedves látogatók tudják, hogy most a konferenciaterem az a része az épületnek, amit túlzás nélkül mondhatok, hogy a hét minden napján valamilyen eseményhez igazodva átalakítunk. Ez a múlt hétre mindenképpen igaz, hiszen itt a Minifesten kívül már elindult a pódium előadás sorozat, mégpedig Kosztolányi Dezső szerelmi életével ismerkedhettek meg a jelenlévők. Örömmel mondhatom, hogy zsúfolt teltház előtt volt ez az első felolvasó est, egy a Bronka József és Kismari színművészek közreműködésével, amelyből egy teljes sorozatunk lesz. Így még a kedves vendégek Múric Zsigmond, József Attila, Ady Endre szerelmi életébe is betekintést nyernek. Ezt a programot egyébként kétféle csatornán is teszteltük. Az egyik, hogy a Nyári Krisztián Így szerettek ők sorozata, a helyi könyvtárnak is egy nagyon népszerű olvasmánya, vagy kötetei. Nyári Krisztián maga is volt már a könyvtár vendége, illetve az első felolvasó est ízlébe és hangulatába belekóstolhattak az Emprém Fesztivál vendégei, hiszen az Ady életét bemutató rész a Magyar Nyelv Múzeumában került bemutatásra, és az ottani nagy érdeklődés is azt mutatta, hogy erre a fajta műfajra vevők. Sok sárospataki lemaradt, akkor neki örömmel mondtuk, hogy ne essenek kétségbe, mert itt helyben is hozzájuthatnak ehhez a programhoz. Nagyon fontos, hogy ezt a programot az önkormányzat egyik EFOP pályázata támogatja, így valójában a kedves vendégek most nem szembesülnek a jegyváltás kötelezettségével, csupán regisztrálni kell ahhoz, hogy biztosan beférjenek a terembe. És hát ha már itt tartunk, akkor szintén ennek a pályázatnak a keretében folytatódik a kamarazenei bérletes sorozatunk is, amelynek nem titkolt szándéka, hogy minél több műfajú együttes mutatkozhasson be itt a városban, és továbbra is szeretnénk, ha az ifjúság nagy számban lenne ennek a programnak részese, hogy majd koncertkedvelő, fesztivál látogató felnőtté érjenek. Ennek a sorozatnak az érdekessége idén az lesz, hogy az egész programnak Túrjányi Miklós fesztivál igazgató lesz a házigazdája, aki sajátos szemüvegen át válogatta a közreműködőket, illetve vezeti majd be rövid összekötő szövegekkel az egyes programokat. Ebből október 24-én lesz az első alkalom, amikor várjuk a zenekedvelő közönséget, és hát itt fesztiváligazgató nem bújt ki a bőréből, úgyhogy nem csak a zenei kínálat lesz ilyen típusú, hanem a borteraszt is meghívta, hogy a koncert közötti borozásnak is ugyanúgy hódolhassanak a vendégek, mint ahogyan teszik ezt a nyári alkalmakkor. Hadd mondjam el, hogy az őszi-téli szezonban a kiállítások továbbra is fontosak lesznek, nem mondunk le az ismeretterjesztő programokról. Szüret után szoktuk kezdeni a borvidéki kalandozást, ez is így lesz ebben a naptári évben, már készülünk az idei borfesztivál, illetve borverseny díjnyertes borainak a bemutatójára, de most kitekintünk a borestekkel határon túli erdélyi területekre is, úgyhogy lesz látnivaló, úgyhogy nem fogunk unatkozni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben csatlósné Komáromi Katalinnal, a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára igazgatójával beszélgettem.